Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében. Melád testvérrel beszélve erre a mai délelőtre kérdeztem, hogy milyen sorozatot vagy mit vesz a gyülekezet végig, és ő azt mondta, hogy az utóbbi hetek, hónapokban az apostolok cselekedetét tanulmányozzátok, és az ott lévő megtérés történeteket, és azt mondta, hogy ma az apostolok cselekedetének tizedik részéből a Cornelius háza megtérésének a történetéről szolgáljak. Mint ahogy látjátok, az apostolok cselekedete tizedik részéből szeretnék olvasni igét. Nem fogom végigolvasni a teljes fejezetet, hisz ez 48 vers, hanem Isten arra indított, hogy csak az első két verset olvassam, de majd bátorítalak benneteket, hogy otthon olvassátok végig. Ki fogok emelni ebből az ige szakaszból néhány olyan verset, ami az én szívemet megérintette, és Isten lelke szólt hozzám, hogy ezek azok a konkrét üzenetek, amik kell, hogy elhangozzanak ezen a délelőttön, és hát persze, ha más állna itt és más szolgálna, lehet, hogy más olyan pontok és gondolatok hangoznának el és emelnénk ki, hisz a Biblia azt mondja, hogy rész szerint való bennünk az ismeret, tükör által homályosan látunk, akkor pedig majd színről színre, de Isten igéje állandó és mértékadó, és Jézus mondta, hogy az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Tehát kérlek benneteket, hogy Isten iránti tiszteletből álljunk föl, és az apostolok cselekedete tizedik részéből az első két verset fogom olvasni az újfordítású Biblia alapján. Élt Cézáreában egy Cornélius nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapatok századosa, egész háza népével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Imádkozunk! Úr Jézus, köszönjük a Te igédet. Köszönjük, hogy nem múlik el, és köszönjük, hogy a Te igéd ma is megáll. És magasztallak azért, hogy annyiféle különböző megtérés történetet látunk és olvasunk a Bibliában, és olyan sokszor, amikor egy-egy testvér kiáll ide, és elmondja az ő megtérése történetét, akkor újból és újból rád csodálkozunk, Jézus, hogy Te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy, és ma is hisz magadhoz, mert ezt mondtad, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva és megvagytok terhelve, és én, ezt mondta Jézus, én adok nektek megnyugvást. Kérlek, Uram, hogy amikor ezek az igék elhangoznak, és az az üzenet, amit a szívemre helyeztél, add, hogy szívből szívbe hangozzék, és kerüljön, hogy megteremje a 30, 60, sőt 100 annyit a jó földbe hullott mag. Jézus hatalmas nevében. Amen. Foglaljatok helyet, kedves testvéreim, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket, és amikor olvastam ezeket az igéket, akkor örvendezett a szívem, mert mindig örvendezik a szívem, amikor látom azt, hogy az Isten igéje működik, és valósággá válik, mert amikor én több mint 36 évvel ezelőtt befogadtam a szívembe Jézust, és elkezdtem olvasni a Bibliát, akkor olyan igék ragadták meg először a Bibliából a szívemet, hogy ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, hogy ő nem személyválogató, hogy ahogy Jakab levelében le van írva, hogy ő benne nincs sem fény, sem árnyék változás. És ahogy olvastam az igét, Isten a szívemhez szólt, és megérintette, lerogytam a lábaimra, és átadtam az életemet, mert ezt várja Jézus. És hogy ez egy pillanat alatt történik, vagy hetek és hónapok, aztán elhívott az Úr a szolgálatra, és több mint 32 éve vagyok pásztor, és amikor a bagaméri körzetben és gyülekezetben kezdtük el a szolgálatunkat 32 évvel ezelőtt, volt egy idős testvér, én nem tudtam, hogy ő még csak, úgy mondták akkor, hogy ő száraz baptista, nem volt bemerítkezve, de ott volt, hűségesen jött, és még benn maradt a tanácskozásokon is, mert ő úgy érezte, hogy oda tartozik. És volt egy csodálatos élményem vele kapcsolatosan, hogy ugye általában a gyülekezeteinkben, amikor tagfelvétel van, akkor gyülekezet marad vissza, meghallgatja a jelentkezőnek a megtérési történetét, vagy a bizonyságtételét, aztán szavaz a gyülekezet. És ez a bácsi benn maradt, és az a bizonyságtétel érintette meg a szívét. És utána ő jelentkezett a következő. Azt mondta, ő is részese akar lenni a következő bemerítésnek. És attól kezdve, mert erre indított Isten, attól kezdve, amikor voltak ilyen megtérők, vagyis bárki, kicsi, nagy, idősebb, fiatalabb, bárki, azt mindig nyilvánossá tettük. És a bizonyságtételeket, a megtérőknek a bizonyságtételét, mindenki, akár volt látogató, akár nem, a teljes, az Isten tiszteleti részé, a nyilvános alkalommá tettük. Mert amikor valaki megosztja az ő személyes átélését, hogy mit kapott Jézustól, és kicsoda számára Jézus, az működik, és hatással van. Aztán utána hirdettük ki, hogy azok, akik nem tagjai gyülekezetnek, azokat szeretettel elbocsátjuk, és utána volt gyülekezeti tanácskozásunk. De a megtérés, ez így működik. És ezt kívánom, hogy legyetek bátrak, és osszátok meg a jó hírt, osszátok meg azt, amit Jézus veletek tett. Nincs két egyforma történet. Nem lesz két egyforma történet. Mint ahogy végigolvassátok és tanulmányozzátok az apostolok cselekedetét, a különböző történeteket, azt fogjátok látni, az egyik esetben ez így történt, a másiknál úgy. Az egyik esetben oda viszi Isten szent lelke Fülöpöt, és az a udvari ember a történetet, a proféciákat olvassa Jézus Krisztusról, és érted, amit olvasol. Tehát nincs két egyforma történet. És az, amit szeretnék mondani, mert ahogy készültem erre a délelőtre, Isten újból a szívemre helyezte Jób könyvéből egy részt, a 33. részt. Itt van egy részlet, a 14. verstől a 18. versig, amikor azt mondja a kijelentés, a kinyilatkoztatás Jób könyvében, hogy Isten szól így is, meg úgy is, de az emberek nem törődnek. Tehát olyan sokféle az Isten megszólító kegyelme és szeretete. És azt mondja Jób, 15. vers, Jób 33-15. Álomban, éjszakai látomásban, amikor mély álomba merül az ember, vagy fekvőhelyén szendereg, akkor ad kijelentést az embernek, és intel, melyre pecsétet tesz. Tehát sokféleképpen szól, és megszólít. És dicsőség érte, hogyha válaszolsz, és hogyha válaszolnak az emberek, és megadják magukat, és átadják az életüket. Ki is volt Kornélius? Egy kicsit érdekes ez a kép, két dobókocka van ott, azért, mert nem találtam olyan animációt, ami pörögne a kocka, de tudjuk, szerintem mindenki kezébe tartott már kis dobókockát, ugye? Mindegyik oldala más. Legalábbis, ha normális dobókockáról van szó, ami az a hagyományos. Mert vannak már annyiféle, hogy már nem a pöttyök vannak rajta, hanem különböző jelzések. De a kockának, a dobókockának minden oldala más. És hogyha most én kerestem, volt otthon egy ilyen kis plüss dobókocka, nem találtam meg, gondoltam, hogy elhozom egy kis animációnak, vagy kis bemutatásnak, de hát így szerintem egyértelmű. Ha most letennénk egy hatalmas nagy dobókockát, és úgy az élére, hogy úgy látható legyen, és körbevennénk különböző helyekről, akkor mindenki nem mindenki ugyanazt a számot látná, nem mindenki ugyanazt az oldalt látná. Miért hozom ezt? És miért tettem ide egy piros dobókockát, aminek mindegyik oldalán egy kérdőjel van? Mert hogyha figyelmesen végigolvassuk az apostolok cselekedete 10. részét, akkor azt fogjuk látni, hogy emberek különböző helyzetekben látták Kornélius életét. És ezzel azt szeretném mondani, hogy a ti életeteket is az adott helyzetben, egy adott pillanatban valaki látja, érzékeli, tapasztalja. Ahogy olvasom az igéket, 10. rész 2. verse, elolvastam. Kornélius cselekedetei beszédesek, az élete beszédes. Azt olvastam a 2. versben, egész háza népével együtt kegyes, istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Aztán az Úr a szívemhez szólt, és azt mondta, ó, hát eljövünk a gyülekezetbe, és tudjuk mutatni, hogy kik vagyunk. Ó, hát én hívő vagyok 120 éve. Ez most egy kicsit irónia volt, de nem az számít, hogy hány évtizede vagyok már egy gyülekezetnek a tagja. mert különösképpen a hétköznapjaimban. Mit mondanak a szomszédaim? Volt olyan helyzet, képzeljétek el, a pásztori szolgálatom során mentem látogatni, és a kedves testvér kapált a földön, én meg mentem utána, nem vett észre, mert hogy hát kim volt a földön, és hát a pásztor nem biztos, hogy néha kimegy a földre. Na, én kimentem, és kapált ez az idős testvér, és valahogy nem úgy sikerült, aztán nagyot kanyarintott, amit mondott. Én meg majdnem süllyedtem a gödörbe. Tehát, hogy letekint az Úr a mennyből, és látja, hogy milyen az ember. Kornélius nem olyan volt, mint egy dobókocka. Egyik pillanatban egyes, másik oldalról kettes, harmadikról hármas, négyes, ötös és hatos, és minden oldala más. Minden élethelyzete más. Nem. Nem. Kornélius mindig ugyanazt mutatta. Miért mondom ezt? Mert ezt láttam meg, hogy 7.-8. vers. Nyissátok meg, és nézzétek, és figyeljétek, kísérjétek figyelemmel velem együtt. Apostolok cselekedet 10. rész, 7-8. vers. Miután eltűnt az angyal, akivel beszélt, előhívott két szolgát, és egy istenfélő katonát, akik mellett bizonyságot, aki mellett bizonyságot tesz az egész zsidó nép, egy szent angyaltól azt a kijelentést kapta, hogy hívasson téged házába, és hallgassa meg, amit te mondasz. Ez már a 22. vers, amit szeret, bocsánat, 7. vers. Két szolgát és egy istenfélő katonát, és ezeket küldi el Péterhez. Hú! A beosztottait, meg a szolgákat. Konkrétan a 8. versben le van írva, hogy a katona az istenfélő, a szolgákról nincs leírva pontosan, de hogy egyik ezt látta, mint a szolgálója, a másik, mint vezetőiként látta, a másik pedig, mint uraként látta. És ezek az emberek mennek, hogy meghívják Pétert Kornélius otthonába. Ez fantasztikus, nem? Bocsánat, közben olvastam a következőt. Tehát ezek mindent elmondtak, hogy mi is történt, és mi van Kornéliusszal. 22. vers. Azok pedig ezt felelték, Kornélius százados. Tehát ennek a hívő, istenfélő katonának és a két szolgának ez a bizonyságtétele a 22. versben. Kornélius százados, ez az igaz és istenfélő ember. Wow! De csodálatos! Más dicsérjen téged, ne a te szád, ugye? Olvassuk. És ezért adta ezt a képet elém Isten. Tulajdonképpen mi is ilyenek vagyunk, mint ez a dobókocka. Csak a kérdés az, hogy egy adott helyzetben, egy adott fordulatban, mert hoz az élet különböző helyzeteket és fordulatokat, mit fognak látni rólunk az emberek, a barátaink, a szomszédaink, a gyerekeink, a munkatársunk, és legfőképpen mit gondol Isten? Mert én ezt értettem meg, amikor ezt olvastam a Szentírásban, hogy ez látszik, hogy Isten is úgy tekint, elküldi a látomást. És Istennek is az a véleménye Kornéliuszról, hogy látta az ő imáit. Ezt olvastuk az első versben, hogy buzgón imádkozott. Látta az ő imáit. Hallotta az ő könyörgését, és legfőképpen Isten, aki a szívek és vessék vizsgálója, tudta, hogy mi van Kornélius szívében. Hogy igazából nem azért osztogatta az alamizsnát, hogy könnyebben tudjon uralkodni Izrael azon a területen és abban a régióban, ahol ő, mint parancsnok, be volt osztva, hanem azért, mert Isten volt az ő szívében. És ez nagyon fontos. A kockával sok minden, a kocka el van vetve, az életeddel mi van. És bárhogy forduljon, bármi is történjen az életedben, ne feledd, egy valaki biztos minden oldalt jól lát. mindegy, hogy nem látszik a többi oldala, vagy éppen az alja, amin a kocka van. Mert az alsó, amit leteszel egy asztalra, vagy egy talajra, vagy a földre, vagy bárhova, az alsót nem látod, sose látod. De azt mondja a 139. Zsoltárban Isten igéje, ezt mondja a Dávid, már messziről is. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod. Minden oldalról körül fogtál, kezedet rajtam tartod. Igen, nagy nekem ez a tudás, nem bírom felfogni. És közben látják, rokonaid, barátaid, munkatársaid, családod, és éppen akivel összefutsz a boltban, vagy bárhol, látják, hogy egy adott helyzetben, egy adott pillanatban hogyan, miképpen reagálsz. Ó, Uram, nem akarok ilyen változó lenni, mint egy kocka, hogy az egyik oldalt ezt mutatja, a másik oldalt azt, és minden oldala más. Nem. Én akarlak tiszta szívből szolgálni téged. És szeretném és akarom, hogy az én imádságaim meghallgatásra találjanak, mert ez az Isten válasz a Kornéliusnak. Mert ő látja a legalsó részt is, az alsó oldalt. A következő, amit szeretnék a szívetekre helyezni, azt, hogy teljes összhang volt Kornélius életében, hogy mérlegre tesszük a dolgainkat. Itt a kis pajzs ugye az Efézusi Levél 6. része alapján a hitet jelképezi, mert azt mondja az Efézusi Levélben Pál, ezt írja le, hogy mindenképpen vegyük fel az összfegyverzetet, hogy az ellenséggel szemben meg tudjunk állni, mert a mi harcunk nem test és vér ellen van, hanem erők és fejedelemségek, gonosz lelkek és hitető tisztát szellemek ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Ezért éppen az teljes összfegyverzetet föl kell venni, hogy fejünkön ott kell legyen az üdvösség sisakja, hogy testünket be kell, hogy borítsa a megigazulás páncélja, derekunkon ott kell, hogy legyen az igazság szeretet derékszia, lábainkon a saruk, a készség, a békesség evangéliumának hirdetésére, kezünkben ott kell legyen a lélek kardja, mely az Isten beszéde, és a hit pajzsa, amivel megoldjuk a gonosz minden tüzes nyilát. Vagyis a Biblia nagyon világosan beszél arról az Efézusi Levél 6. részében, hogy ha a hitről van szó, akkor a hit az egy pajzs. És a római katonáknak a pajzs az majdnem akkora volt, mint egy ember magasság. Csak annyit kellett, hogy egy picit kellett megrogyasztani a lábát, és mögötte elbújt, és az akkor a legveszedelmesebb halálos tüzes nyilak ellen tökéletes védelem volt a pajzs. És ma is így van. A hit. Amikor olvassuk a zsidókhoz írt levélben a hit himnuszát, azt mondja Isten, hogy aki keresi Istent, annak hinnie kell, hogy ő van, és ő meg is jutalmazza. A hit, amiről azt olvassuk a római levélben, hogy hallásból van, a hallás pedig Isten beszéde által. A hit, amivel megoldom a gonosz minden tüzes nyilát. Vedd föl! De a hit, amire azt mondja a Biblia, hogy cselekedetek nélkül halott önmagában. És igazából a mérlegnek a másik oldala kis pénzes zsákok meg a kis dobozkák, mert azt mondja a Biblia, hogy a zsidók felé szolgált Kornélius, alamizsnáid, az alamizsna az egy ajándék, mindenféle dolog lehet, pénzbeli juttatás, és a többi, de ajándék. És ő osztott a vagyonából. És én ezt látom, újból olvasom a második verset, mert ez egy fantasztikus kijelentés. Egész háza népével együtt kegyes, istenfélő ember volt. Ez a hite. És alamizsnát osztott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Összhangban van. Vannak, akik túlhangsúlyozzák a hitet, van, akik túlhangsúlyozzák a cselekedeteket. És van, aki azt mondja, ez a mindenható. Nem, Isten a mindenható. Minden más egyéb alá van rendelve neki. De egy biztos, hogy összhangban volt. És hogyha úgy mérlegre tennéd a hitedet, meg a dolgaidat, tudod, hogy a Jelenések könyvének elején 7 kis-ázsiai gyülekezetről olvasunk? Tudjátok, hogy hány gyülekezetet marasztalt el a 7-ből Jézus? 5. Az egyiknek azt mondja, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. A másiknak azt mondja, hogy nem találtam cselekedeteidet teljesnek. Emlékezzél vissza, honnan estél ki, és térj meg. Bár kevés erőd van, és az többi, és a többi. De a 7 kisázsai gyülekezetnek írt levele Jézus leveleiben 5 elmarasztaló. Ha úgy mérle, mert egyszer majd mérlegre kell tenni ám. Egyszer oda fogunk állni az Isten ítélő széke elé, és számot adunk. Sőt, azt mondja a Biblia, könyvek nyittatnak meg. És tudjátok, mi lesz abban a könyvben? Cselekedetek, dolgok, gondolatok. Mert mondtam már a 139. Zsoltárban, azt mondja Dávid, még nyelvemen sincs a szó, te már tudod. Összhangban van. Nem billen ki valamelyik irányba. Ó, de nehéz. De van egy jó hírem. Van egy nagyon-nagyon könyörülő Urunk, és egy kegyelmes, és egy szerető Úr, aki még mindig hív, aki még mindig azt akarja, én segítek, hogy egyensúlyban legyen az életed, hogy a hited és a cselekedeteid, hogy mindig a megfelelő helyen és a megfelelő időben azok a dolgok működjenek. Ez egy jó hír. Mert Isten könyörülő Úr és kegyelmes, még az. A következő dolog, amit láttam ebből a történetből, és megérintette a szívemet, a 25. és 26. vershez kapcsolódik. Amikor Péter be akart lépni, ugye a történetben olvastuk azt, hogy Isten Kornéliusznak is ad látomást többször is, meg Péternek is. Kicsit kellemetlen volt a Péteré, mert éppen éhes volt, és már ő a tetőn volt a felső részen. Abban az időben a tető nem ilyen ferde volt, hanem egyenes, és nem csúszdának használták. És már főzték lent az ebédet, és jött, szállt föl a jó illat, Péternek már kopogott a szem az éhségtől, és akkor Isten ad neki egy látomást, leereszkedik a lepedő tele tisztátalan csúszómászókkal, és azt mondja neki Isten, Péter, öld és egyed. Péter már hallotta és ismerte az Úr hangját, azt mondta, Uram, semmit, nem azt mondja, hogy ki vagy te, nem, azt mondja, Uram, tehát tisztában volt Péter, hogy ez az Isten hangja. Uram, nem, hát tudod, hogy én nem eszek semmit, ami tisztátalan, ezen a szájon nem ment be olyan. És ez megtörténik 3-szor, Péter, öld és egyed. Mert összhangba szinkronizálni kellett Pétert ahhoz, hogy pogányokhoz elmenjen zsidó létére. 25-26-os vers. Amint Péter be akart lépni, Kornélius eléje ment, és lábaihoz borulva hódolt előtte. Péter azonban felemelte, és így szólt hozzá, állj fel, én magam is csak ember vagyok. Kapcsolat a vezető és a tagok között. Igenis, mindenki felelőssége. A vezető felelőssége is, meg a tagok felelőssége is, hogy milyen és mennyire egészséges és jó a kapcsolat. Ez azért kifejez egy alárendeltségi viszonyt. Ez a kép önmagáért beszél. Egy biztos, Péter nem engedi meg, mert azt mondja, ő is egy ember. És azért fantasztikus dolog, amikor Isten ad üzenetet, kijelentést a ránk bízottak felé. De ha mindent megtettünk, és haszontalan szolgák vagyunk. És amikor olvasom a Máté evangélium 23. részét, ez több ezer éves probléma. És Jézus már akkor azt mondta, ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Majd olvassátok végig a Máté 23-t, olyan szépen helyre rakja. De ez engem megérintett. Tudjátok, hogy milyen sokszor beszélgetek emberekkel, olyanokkal, akiknek nincs köze Istenhez, nincs köze gyülekezethez, nincs köze élő Úrhoz, nem tértek meg, vagy esetleg vallásos életük van. Ez abból is fakad, hogy több mint 25 éve tanítok, informatikát, meg erkölcstant, és sok-sok gyerekkel, szülővel van kapcsolatom és találkozok. Az utóbbi második évben már egy katolikus általános iskolában, óvodában, gimnáziumban tanítok Keresztúron, és fantasztikus az, hogy megoszthatom a jó hírt és az evangéliumot. A gyerekekkel, a kollégákkal, csinálok kis hónap igeversét, ezért nagyon örültem annak, hogy amikor bejöttetek, a monitorokon ott volt egy igevers. Fontos. És én több mint 20 éve csinálom azt, hogy belaminálom, kinyomtatom, belaminálom, kivágom és osztogatom az igeverseket, mert egy jó lehetőség arra, hogy megosszuk a jó hírt, az evangéliumot. És a lényeg az, hogy azt mondja a Biblia, hogy mi testvérek vagyunk. És kell, hogy megértsük, hogy kell a tiszteletadás, ez nem kérdés. De hogy milyen mértékben, az sem kérdés. A következő, Péter üzenete. Isten nem személyválogató. Tehát az ő üzenete sem az. Ma nagyon sokféle tetszetős tanítás van. Ma divatos az, amikor valaki a kegyelemről prédikál, csak a szeretetről, csak az irgalomról, csak erről, csak arról. Nem kell beszélni a bűnről, de hogy is? Hát miért beszélsz annyit a bűnről? Miért beszélsz egyáltalán az ítéletről? Hát Isten egy kegyelmes úr. Ez pont olyan, mint a mérleg. A helyén kell legyen minden. Nem lehet egyik tanítást sem túl hangsúlyozni, mert csak Isten a mindenható. De nézzük meg, hogy Péter miről prédikált. Apostolok cselekedete 10. rész, 34-36-os verset olvasom. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta, most értem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató, hanem minden nép között kedves ő előtte, aki féli őt, és az igazságot cselekszi. Ezért igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdett nektek Krisztus Jézus által, ő a mindenség ura. Igen. Lehetőséget kell adni, ki kell hirdetni, hogy Jézus Krisztusban van szabadulás, Jézus Krisztusban van békesség, ő az egyedüli út. Ő mondta el, amikor itt volt, és ez le van írva az evangéliumba, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, csak is én általam. De ha tovább megyünk egy picit, 42-es, 43-as vers. Úgy szeretném odadni azoknak, és szeretném, hogyha elolvasnátok ezt a történetet, azok, már nem ti rólatok van szó, hanem sok olyan emberrel találkozok, akik hát nem kell nekünk az ítéletről beszélni. Hát már nem vagyunk ítélet alatt, nem vagyunk törvény alatt, kegyelemben élünk, és a többi, és a többi. Ránk már nem vonatkoznak dolgok. És nézzétek, csak itt van az apostolok cselekedete 10. rész, és ez kellett ahhoz, hogy azok, akik hallják az igét, azokat szíven találja. 42-es, 43-as vers. Ne szelektíven olvassuk a Bibliát. Ez tetszik, ez nem. Visszaemlékszem gyerekkoromra, úgy emlékszem vissza, hogy édesanyám mesélte, van egy bátyám, és én ketten vagyunk testvérek, és amikor jött nagymama, akkor hozta, akkor még ilyen picikek is, pici kis csokik voltak. Ma már inkább nagy tábla, az a jó, ami jó vastag, jó nagy, és jól bele lehet harapni. De akkor régen ilyen kis pici kis, picik, mint a most a tábla csokinak csak egy pici kis kockája. Szépen be volt csomagolva, milyen környezettudatos dolog volt ez pár évtizeddel ezelőtt, de így volt. És akkor a mama hozta a gyerekeknek, Lacikának, meg Petikének, tehát nekünk a csokikat, és akkor így az asztalra kiöntötte. Fú, képzeljétek el, volt vagy 20 vagy 25 ilyen pici kis csoki. Hát két tábla csoki mondjuk. De hát akkor az egy hatalmas dolog volt. És akkor mi, Lacika és Petike, tudtuk ám, hogy melyik a tejcsoki, melyik az étcsoki, és melyik a nugát. És akkor ez kell, ez nem kell. Ez kell, ez nem kell. Szüleink meg süllyedtek. Húha, a mama mit szól hozzá? De ilyen a mai kereszténység. Ez kell, az nem rám vonatkozik. Komolyan mondom nektek, vannak olyanok, akik azt mondják, ó, ez nem nekem íródott, ez a gnosztikusoknak íródott, ez Jóska Pistának íródott, nekem nem. Erre meg én azt válaszolom, tudod, ha, ezt csak most idézőjelbe teszem, tehát ki ne fordítsátok, ha majd Isten nekem személyesen szól, akkor azt mondom, az nekem szól. Egyébként a többi, ez tényleg, ez a korintusiaknak íródott, ez a zsidóknak íródott, ez egy személyes levél, Péter, Timóteus, ez nem nekem szól. Nem, azt mondja a Biblia, a teljes írás. Istentől ihletet, hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra és az igazságban való nevelésre. Na, mitől van itt a 42-es, 43-as versben? És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisző benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Igen, ha ez kell neked, mint nekem kellett a tejcsoki, a nugát, meg a keserű, nem? Bármennyire is próbálod szelektálni az Isten igéjét, hidd el, mindegyik érvényes. A teljes írás hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra és az igazságban való nevelésre. És olyan jó lenne, hogyha ugyan összhangban lenne mindig, mert kell, miközben a megfeszített Krisztust prédikáljuk, kell, hogy hangozzék a jó hír, a bűnbocsánat, de kell, hogy hangozzék az, hogy aki nem tér meg, és nem vallja meg bűneit, az ítéletre megy. És kell, hogy elhangozzék, hogy az ítéleten diadalmaskodik az irgalom, és aki nem cselekedett irgalmasságot, annak nagy baja lesz. És ez az üzenet megérinti a hallgatókat. Megtérnek. Azt olvassuk a további versekben, hogy betölti őket Isten jelenléte, akik ott vannak, azok hallják, hogy nyelveken imádkoznak, átélik azt a pünkösdöt, ami 2000 évvel ezelőtt megtörtént, mert ez le van írva itt az apostolok cselekedeti 10. részében, csak összenéznek a zsidók, akik jöttek Péterre. Mi van itt? Hát ezek pogányok, megtérnek. Ugyanazt kapják, mint mi. Igen. Megint igazzá válik az, ami a Bibliában le van írva, hogy Isten nem személyválogató. Nem személyválogató. Ő mindenkinek ad. Aztán az történik, hogy azt mondja Péter, hát ők ugyanúgy kapták Isten szent lelkét, mint mi, hát akkor merítsük be őket. Na, megtagadhatja tőlük valaki azt, hogy bemerítkezzenek? És úgy rendelkeznek. És ez az utolsó dolog, amit szeretnék a szívedre helyezni. Mert a megtérés lehet egy pillanat. Ilyen táblát nem fogtok találni a közúton. Ez azt próbálja szimbolizálni, hogy lefele tartunk a halálba, a pusztulásba. De a megtéréssel megváltozik az útirányunk, a menny felé. És lehet egy pillanat. Egy ige hirdetés. Egy bizonyságtétel, egy adott szituáció az adott helyzetben, mert, bocsánat, szokták mondani, hogy de kocka vagy egy adott helyzetben, amikor csak egy irányba és egyféleképpen gondolkozunk. Elnézést, hadd mondjam, hogy kockák vagyunk. A példához kapcsolódva a kérdés az, hogy melyik oldaladat mutatod, és milyen az életed minden oldalról. Egy pillanat lehet, egy adott benyomás. Sose tudjuk, amikor úton vagyunk, és valakikkel találkozunk, hogy lesz-e még lehetőségünk velük találkozni. Mit szórtunk ki? Jó magukat? Isten áldjon meg! És azt kívánom, hogyha majd végigolvassátok ezt az apostolok cselekedete 10. részét, ne feledjétek el, hogy Isten, amikor hív egy embert, vagy egy egész közösséget, vagy egy gyülekezetet, egy ige hirdetésre is képes olyan módon formálni. Gondoljatok csak arra, Péter prédikál pünköstkor, és 3000 lélek szíven találja őket az ige. És azt mondják, mit tegyünk, hogy üdvözlüljünk? Péter azt mondja, térjetek meg, bűneitek bocsánatára, kapjátok a Szentlélek ajándékát, mert tiétek ez az ígéret, sőt gyermekeiteké. És figyelj, és vedd komolyan, hogy mindig valaki lát egy oldaladat, hogy éppen mit mutatsz, hogy éppen hogy reagálsz, hogy viselkedsz. És ne feledd, Isten azt szeretné, hogy a hitem és a cselekedeteim összhangba legyenek. Mert Isten akarata ez. És úgy, ahogy Kornéliuszról, az ő hite, az ő cselekedete egy teljes összhangban volt, az ő imádsága, minden, ott volt Isten előtt, és erre válaszul, küldi az angyalt, erre jön Péter prédikálni, és erre azt, amit Kornélius elkezdett, Isten drága jelenléte által, azt a Péter ige hirdetése pecsételi meg. És megtérnek. És megtérnek. És megtérnek. És térjenek meg. És az Úr használjon mindnyájunkat. De ehhez a kocka életünk olyan kell, hogy legyen. Olyan kockák kell, hogy legyünk, akik mindig, és minden pillanatban, és minden fordulatban, és minden oldalról a megfeszített Krisztust hirdetjük, éljük, cselekedjük. Imádkozzunk. Atyám, nagyon köszönöm neked az igét. Köszönöm, hogy a te igéd ma is élő és ható, és köszönöm, hogy ez az ige szakasz most a szívünkre helyeződött, és mindaz, ami benne van ebben a történetben. Hadd érintse meg az életünket. Köszönöm, drága Jézus, hogy használni akarsz bennünket, és azt akarod, hogy munkálkodjunk, és ne szelektíven vegyük, hogy erre szükségem van, erre az üzenetre, erre nincs szükségem. Ne legyünk olyan kis gyerekes gondolkodások, mint mi voltunk gyerekkorunkban, amikor a nagymama hozta a csokikat, hanem tudjuk azt, hogy a teljes írás az, ami hasznos a tanításra, a feddésre és a megjobbításra. Imádkozom, hogy áld meg egy gyülekezetet, a szolgálókat, a pásztort, a vezetőket, a tanítókat, az igehirdetőket. Add, Uram, hogy ez a gyülekezet növekedjen, erősödjön, és a te neved dicsőségre sok-sok gyümölcsöt teremjen. Jézus hatalmas nevében. Amen. Amen.